Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A PISA felmérések arról tanúskodnak, hogy a 15 évesek 27%-a funkcionális analfabétának tekinthető. A szakértők szerint a helyzet évtizedek óta romlik, ezért muszáj lenne változtatni az olvasás és a szövegértés tanításának iskolai módszerein. Erről rendeztek konferenciát a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Herceg Zsolt Sipos Zsókával, az intézmény oktatójával, a Magyar Tudományos Akadémia és a Pécsi Tudományegyetem szövegértés kutató csoportjának tagjával beszélgetett.
Valójában a világ változott meg körülöttünk. Azok a feltételek, amik mentén a gyerekek felnőnek, amennyit a szabadban töltenek, amennyit a szüleikkel beszélgetéssel töltenek, nem pedig számítógépezéssel, tabletezéssel töltik. És ettől a megváltozott felnövekvéstől már kicsi korban is tetten érhetők változások, az, ahogyan az óvodába belépnek. Viszont az oktatási rendszer az ugye egy nagy alrendszer, egy lassan változó alrendszer, és az, amit elvárunk az óvodába lépő gyerekektől, az, amit elvárunk utána az iskolába lépő gyerekektől, azt, amit elvárunk, hogy mennyi idő alatt tanuljanak meg a gyerekek olvasni, ez nem igazán változott az elmúlt évtizedekben.
Rögtön adódik is a kérdés, hogy az elvárásainkból kell lejjebb engedni, vagy valami másból?
A módszereinken kell változtatni elsősorban, és látni azt, hogy attól, hogy más kiinduló pontról indulnak a gyerekek, más-más tempóban haladnak, ezáltal egy kicsit egyéniesíteni kellene az elvárásrendszert.
Nem teljesíthetetlen feladat ez egy általános iskolai pedagógusnak? Ő egyedül van, 25 gyerek ül vele szemben, haladni kell a tananyaggal, nem tud 25 embert 25 tempóban tanítani.
Valójában nem 25 különböző tempóról beszélünk, tehát azért vannak gyerekek, akik együtt mozognak ebben a fejlődésben először is. Másodjára az oktatás feltételrendszerén is, a keretrendszeren lehetne változtatni, annak érdekében, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk úgy lépnek be az első évfolyamra, hogy már tudnak olvasni, azok másfajta tartalmakat tudjanak olvasni, vagy másfajta órán vegyenek részt, mint azok a gyerekek, akiknek az alapkészségeik sem eléggé fejlettek ahhoz, hogy gond nélkül elsajátítsák az írott nyelvet már 6-7 évesen. Tehát a keretrendszeren lehetne változtatni.
Máshogyan kellene tanítani az olvasást, ahogy eddig?
Vannak bizonyos olvasástanítási módszerek, amik bizonyos gyerekeknél működnek, és szét lehetne bontani azt, hogy milyen módon lehet a gyerekeket tanítani, de ehhez nagyon sok egyrészt kutatás szükséges, hogy bizonyítékokon alapuljon az, ahogyan a gyerekeket tanítjuk, másrészt kommunikáció szükséges a gyakorlatban dolgozó pedagógusok, az általuk használt módszerek kapcsán megfogalmazott tapasztalataik és az elméleti szakemberek kutatók között, hogy együtt ki tudjunk alakítani egy olyan stratégiát, amivel hatékonyan tudunk odáig eljutni, hogy minden gyerek megtanuljon olvasni legalább olyan szinten, hogy a felnőtt életében érvényesülni tudjon.
Úgy, ahogy azért minden gyerek megtanul olvasni, inkább azzal van a baj, hogy nem értik, amit olvasnak, hosszabb szövegeket már pláne nem tudnak befogadni. Gyerekkorban sem, emiatt felnőtt korban sem. A szövegértést, azt hogyan lehet tanítani?
A szövegértést is apró lépésekben lehet tanítani, tehát nem rögtön hosszú meséket kell a gyerekeknek olvasni. Most jelenleg a legtöbb olvasás tanítási módszernél azt tapasztaljuk, hogy nagyon nyúlfarknyi, rövid pár mondatos szövegeket olvasnak a gyerekek első évfolyamon, és utána a második évfolyamtól nagyon gyorsan felmegy ez a mennyiség, akár két oldalas szövegek elolvasására. Ennél vannak gyerekek, akiknél sokkal kisebb lépésekben érdemes ideig eljutni egyik oldalról, másik oldalról pedig az olvasás tartalmának is egy kicsit meg kellene változni, a kicsit a mai gyerekek érdeklődése felé kellene elmozdulnia, hogy motiváltak legyenek arra, hogy ezeket a szövegeket elolvassák. Azok a gyerekek, akik az alsó tagozaton nem tanulnak meg úgy olvasni, hogy utána eszközszinten tudják használni az olvasást, információszerzésre, tanulásra, azok hatalmas nagy hátrányt szenveznek a felső tagozaton, és utána nem is használják az olvasást ezekre a tevékenységekre. Azt mutatja az összes nemzetközi kutatás, hogy ahol azt látjuk, hogy a gyerekek negyede, a 15 évesek negyede funkcionális analfabéta, ott a felnőttek körében sincs sokkal jobb helyzet.
Ebből adódóan a felnőttek, vagyis a szülők egyáltalán elismerik, hogy ez a probléma probléma?
Általában azok a szülők, akik nem tudnak jól olvasni, azok nem ismerik el, mert nem büszkék erre, szégyellik azt, hogy ők az olvasás írás területén küszködnek. Innen származik például az egyik óriási különbség az iskolába lépéskor, vagy akár az óvodába lépéskor, hogy az a szülő, aki tud olvasni, az olvas meséket a gyerekeinek, lapozgat velük ilyen kis lapozgató könyveket, a világról gazdagabb információkkal rendelkezik az olvasás által, tehát másféle műveltséget tud átadni a gyerekének, mint az, aki nem tudott olvasni, és ezáltal nem is tud a gyerekének mesét olvasni, és utána meg nem tud az iskolai feladatok megoldásában segíteni neki, nem tud együtt tanulni vele, segíteni egy szöveges matematikai példát megoldani.
Mennyire egy bizonyos szociális helyzetben lévő társadalmi réteg problémája ez?
Az országos kompetencia mérés kapcsán alátámasztható az, hogy nyilván vannak kivételek, ahol a nagyon magasan képzett családok nem olvasnak, meg nem adnak gazdag információt a gyereknek. Viszont három tényezőből, nyilván ezek egymástól nem teljesen függetlenek, ami a régió, a település típus és a szülők iskolai végzettsége, nagyon nagy valószínűséggel be lehet jósolni egy gyereknek a kompetencia mérésen nyújtott teljesítményét. A legnagyobb probléma szerintem az oktatással kapcsolatos problémák megoldásában abban keresendő, hogy nem lehet olyan megoldást találni, amit hogyha holnap bevezetünk, akkor holnap után már ez a probléma megszűnik, hanem hosszú távú stratégiát kell kialakítani, és az a tapasztalat külföldön, hogy ahol sikerült a hasonló szövegértési eredményeken javítani, ott hosszú távú egymásra épülő lépéseket vezettek be, ilyeneket, hogy szűrési rendszer dolgoztak ki, hogy a veszélyeztetett gyerekeket minél korábbi időszakban sikerüljön megtalálni. Magyarországon is azért erre vannak törekvések, erre nem épül rá mondjuk hazánkban intervenciós rendszer, hogy mi történik akkor, hogyha egy gyerek nagyon gyengén teljesít mondjuk alapkészségek terén, vagy szövegértés matematikai gondolkodás terén, hogy mi történik utána, milyen lépések következnek az egyén szintjén, erre vonatkozóan meg kell találni a különböző intervenciós módszereket, és az, ami még külföldre egy nagyon hasznos tapasztalat, hogy meg kell mérni, hogy az általunk megtervezett, kigondolt intervenciós módszerek, azok működnek-e, és rövid távon, tehát hogy ne 8 év múlva derüljön ki, hogy az intervenció, amit kitaláltunk, az valójában nem annyira hatékony, hanem rövid távon meg kell mérni azt, hogy azok az intervenciós lépések, amiket bevezettünk, azok hatékonyak-e, és érdemes-e őket akár szélesebb körben bevezetni.
Nyilvánvalóan ennek a problémának a megoldásában sok mindenkinek feladata felelőssége van. Az iskolának, a szülőnek, a szűkebb, tágabb környezetnek, a médiának, a kultúra, a művészet képviselőinek, úgy általában a társadalomnak. De nem várunk egy kicsit túl sokat az iskolától és a tanároktól? Vagy nem várunk el túl keveset egy kicsit a szülőktől?
Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert azok a gyerekek, akik kedvezőtlen környezetből jönnek ott a szülő, hogyha szeretné, sem tudná segíteni a gyerekét, hiszen minden szülő jó indulatú ott is, ahol kedvezőtlenek a szociokulturális környezetnek a különböző tényezői, ott is ő a legjobbat szeretné adni a gyerekének, csak azáltal, hogy neki korlátozottak a lehetőségei, azáltal nem tud átadni olyan dolgokat, ami a gyerek későbbi sikerességét befolyásolja.
Egy ilyen családban sem tud este a szülő mesét olvasni a gyerekének? Erre is kifogás a szegénység?
Nem a szegénység, hanem az, hogy esetleg ő sem tud olvasni, az igen. Effektíve a betűket ismeri, de mennyire élvezhető az az olvasás, mondjuk, ami akadozó, vagy hangsúly nélküli. Felnőttek körében a hangos olvasást viszonylag kevésszer mérik külföldön is, de hogy biztos, hogy ez befolyásolja, hogy a szülőknek az olvasási szokásai, meg olvasni tudás, az befolyásolja, hogy mennyire vonják be ezt a mindennapi életükbe. Senki sem csinál olyat szívesen, amiben nem ügyes.
Meg a mobiltelefont vagy a tabletet egy kicsit könnyebb is odaadni a gyereknek, hogy hagyja békén a szülőt.
Igen, pontosan. És az a helyzet, hogy ez a mobiltelefon meg tablet adása, ezzel mindig küzdünk, meg azt gondoljuk, hogy igen, a szülőknek van ebben felelőssége, hogy ne adják oda a nagyon korai életkorban a gyerekeknek ezeket az eszközöket, később is figyeljenek arra, hogy egészen az alsó tagozatban is közös élmény legyen mondjuk egy filmnézés vagy egy mesenézés, és beszéljék meg, ne pedig elektronikus babysitterként használják a különböző digitális eszközöket, de ezt mondjuk szakemberek, kutatók, mindannyian mondjuk 10 éve, és nem jobb a helyzet, tehát be kell látnunk, hogy akkor nekünk kell változtatni azon, hogy hogyan indulunk az óvodában, hogyan indulunk az iskolában az oktatással, és milyen tevékenységeket végzünk, hogy ezeket a lyukakat pótolni tudjuk. És abban igaza van, hogy nagyon sokat várunk el, ha ezt így mind felsoroljuk, hogy szakköröket tartson, szókincset bővítsen, akár alapszókincset bővítsen, ismereteket, vigye őket kirándulni, több felé differenciálva tanítson olvasni, hogyha ezt egy embertől várjuk, akkor ez nagyon sok, de szerintem az oktatás az egy olyan terület, ahol ezeket a feladatokat, ezeket jól el lehetne osztani a különböző szakemberek között, és akkor mindenkinek másfajta feladata lenne abban, hogy az adott gyereket az ő aktuális állapotától eljuttassuk odáig 15 éves korára, hogy képes legyen egy álláshirdetést értelmezni, vagy adott esetben egy hitelszerződést értelmezni, és ne írjon alá olyan feltételekkel bármilyen papírt, ami az ő későbbi életét befolyásolja negatívan.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A következő hetekben mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Az elméleti és gyakorlati modulból álló képzést immár 3. alkalommal indítja az oktatási hivatal. A képzések 19 megyében és Budapesten valósulnak meg. A résztvevők tapasztalt mentősök irányításával sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető teendőit. Tatár Tíme a Brassói Sándort, az oktatási hivatal elnökét kérdezte mindenről.
Kormányzata megelőző években már döntött arról, hogy azon gyerekek, akik bizonyos értelemben olyan allergiás túlérzékenységgel küzdenek, ami adott esetben az életüket veszélyeztetheti adott körülmények között, intézkedni kell, és ebbe a pedagógusok adott körét fel kell készíteni. Az oktatási hivatal került kijelölése arra a feladatra, hogy azon pedagógusokat, akiket az intézményük jelentkeztet erre a fokozott kockázatú allergiás betegség elérő gyerekekről való gondoskodásra, támogató továbbképzésre, azokat a pedagógusokat a hivatal készítse fel. A másik dolog az inkább azt mondanám, hogy egy belső indítatás, egyfajta küldetés a hivatalba, hiszen ahol csak lehetséges, a hivatal megpróbál olyan továbbképzéseket szervezni, amivel segíthetjük az intézmények szakszerűbb, jogszerű működését, és tudunk több felkészítést biztosítani a pedagógusok számára.
Az elmúlt 2 évben már nagyjából 2000 pedagógus vett részt ezen a továbbképzésen, ami ugye most is folytatódik. Milyen ismereteket szerezhetnek ezek a pedagógusok?
Az egyik ismeretkör az mindenképpen elméleti, milyen okok, milyen helyzetek okozhatnak ilyenfajta túlzott allergiás eseteket. A másik rész nyilván az, hogy az intézményen belül melyek azok a tevékenységek, melyek azok a úgymond feladatok, amelyekkel az intézménynek szembe kell nézni akkor, ha az intézménybe jár olyan gyermek, akinek ilyen fokozott étel vagy akár légzésre kapcsolatos ilyen allergiás helyzettel kapcsolatos veszélye lehet, tehát akár egy méhcsípés, vagy akár valamilyen táplálkozási allergia, ami súlyos, akár életveszélyes helyzetet eredményezhet. A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha van olyan gyerek, aki ezen feltételek mentén veszélybe kerülhet, akkor ezt az iskolának tudnia kell, az osztályfőnöknek, pedagógusnak tudnia kell, igazgatónak tudni kell erről, elő kell készíteni egy ilyen azonnali intézkedési tervet, mit lehet és mit nem lehet tenni egy ilyen esetben. És van a képzésnek nyilván egy nagyon fontos gyakorlati része is, mit és hogyan lehet és hogyan kell tenni. Itt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ezt az egész képzést az oktatási hivatal az Országos Mentőszolgálat által erre a feladatra delegált olyan szakemberekkel végzi, akik mindent tudnak elméleti és gyakorlati vonalon is ezekről az esetekről. Tehát a résztvevő pedagógusok, akik Budapesten és az összes többi vármegyében összesen 42 gyakorlati alkalommal fognak találkozni ilyen felkészített szakemberekkel, azt mondom, hogy első kézből fogják az elméleti gyakorlati tudást tudást megszerezni. Az, aki ilyen képzésről majd a végén egyfajta tanúsítványt fog kapni, az a ott levő mentőszolgálat szakembereinek a jelenlétében elvégzett gyakorlati készség, képesség, fejlesztés után fog tudni majd csak tanúsítványt kapni. Tehát törekedtünk arra, hogy a szakember gárda magasan kvalifikált legyen, olyanok, akik nem csak az elméletet, hanem a gyakorlatot is tökéletesen ismerik.
Elkezdődött a nyolcadikosok pályaorientációs vizsgálata. Az online kérdőív segít feltérképezni a tanulók érdeklődési irányait, erősségeit és továbbtanulási lehetőségeit. Rozgony Ádám összeállítása.
Október 9-ig szervezik meg az iskolák az országos pályaorientációs mérést, amelyet valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie. Idén csak nem 2400 intézmény, több mint 3400 8. évfolyamos osztályából, mintegy 60 ezer tanuló vesz részt a vizsgálatban. Célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre. Erről Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke beszélt az Inforádióban.
A rendszer megkérdezi a nemét, megkérdezi azt, hogy vidéki vagy kistelepülési, nagyvárosi, stb. Iskolába tanul, és feltesz érdeklődési körére vonatkozóan kérdéseket. Például, nagyon szeretem a matematikát, ez a kérdés. Igaz ez rám? Részben igaz, nem igaz. Nagyon szeretek számokkal és informatikai eszközökkel dolgozni. Ez az állítás. Nagyon igaz rám, nem igaz rám. Nagyon szeretem a művészeteket, jó a kézügyességem, szeretek a természetben dolgozni, és tulajdonképpen úgy van ez a kérdésről megkonstruálva, hogy amikor a tanuló a saját maga érdeklődése és a saját maga önismeret alapján ezt végig kattintgatja, akkor a rendszer mögé épített algoritmus, ez kijelöl neki bizonyos továbbtanulási irányokat.
Az Oktatási Hivatal elnöke kiemelte, a vizsgálat nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg.
Ez a rendszer egy gyors kitöltésre, mint egy 90-91 kérdéssorra fókuszálva ad egy nagyon egyszerű iránymutatást, leginkább, ha mondom, a dolog fontosságára hívja fel a figyelmet.
Az országos pályaorientációs mérés az Oktatási Hivatal weboldalán keresztül is elérhető.
Reformok kora címmel újabb tanulmányi csapatversenyt hirdetett középiskolásoknak a Magyar Tudományos Akadémia. A háromfős csapatok november 3-áig jelentkezhetnek a versenyre. Domonics András kérdezte Simon Tamást, az MTA kommunikációs főosztályvezetőjét.
A versenyt a Magyar Tudományos Akadémia hirdeti meg, azon belül is az alumni program, amit Frany Tamás elnök úr indított el még 2021-22-ben. Volt már egy korábbi nagy verseny, erre sok diák emlékezhet, fenntarthatóság, klímaváltozás témakörben, amin közel 700 csapat indult Magyarországról és határon túlról, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy újabb nagy betélkedőnek. November 3-ig lehet jelentkezni a mostani versenyre, amelynek témája a reformkor és az utána következő évtizedek. Tehát a verseny címe Reformok kora, és ez azért, mert nem csak a szűkebb értelmet reformkor, hanem az 1825-től 1867-ig tartó időszak. A témaválasztást az is indokolja, hogy idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és hát az akadémia története is ugye 1825-ben kezdődik Széchenyi István felajánlásával, amelyet 1825. november 3-án tett meg a pozsonyi országgyűlésben, és itt mondom el, hogy a versenyfeladatok között lesznek olyan feladatok is, amelyek az idén novemberben az MTA székházában megnyíló kiállításokkal kapcsolatosak. Most először tudjuk bemutatni szinte maguk teljességében azokat a tényleg túlzás nélkül mondható nemzeti kincseket, amelyek között olyan tételek vannak, mint például a szózat eredeti kézirata, vagy Radnóti Bori notesze. Szeretettel várjuk ide is a diákokat, és lesznek majd feladatok a versenyben a kiállítás anyagából is. Természetesen csak olyan feladatok, amelyeknek a tartalma online elérhető lesz a kiállítás honlapján.
Ez ugyanakkor nem egyszerűen egy történelem verseny lesz.
Alapvetően egy történelmi verseny, de nem csak pusztán esemény történt, hanem minden más kapcsolódó terület ebből az időszakból, művészet történettől, a politika történeten, diplomácia történeten, gazdaság történeten keresztül, egészen mondjuk a hat történetig, nő történetig. A verseny mögött álló szakmai csoport tagjai is ezekről a területekről érkeztek, és van egy szűkebb szakmai csapat, amelyet Csorba László történész és Szilágyi Márton irodalomtörténész vezet. Szóval nagyon nagy szeretettel várjuk a háromfős diákcsapatokat a versenyre. Minden információ a verseny.mta.hu oldalon megtalálható, ott lehet versenykiírást megnézni, illetve ott lehet regisztrálni is a háromfős csapatokat.
Országos ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hátrányos helyzetű általános iskola második-harmadik osztályos kitűnő vagy jeles tanulók számára. Domonics András összefoglalója következik.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat már több mint 30 éve írja ki ösztöndíjpályázatát a hátrányos helyzetű, de kitűnő tanuló gyermekek számára, mondta el az Inforádiónak Edvi Péter, a szervezet alapító elnöke.
Általános iskolás gyerekeket a második osztály elvégzése után veszünk fel, több nagy támogatónak a segítségével, mint például az MBH Bank vagy a Váberez, és ők végig kapják az ösztöndíjat, amennyiben jól tanulnak. Ez azt jelenti, hogy bekerülni csak és kizárólag olyan hátrányos helyzetű gyerekek kerülnek be, akinek kitűnő a bizonyítványuk, és az egyetemi diplomáig az a idézőjelben szörnyű feltétel van, hogy legalább jeles kell, hogy legyen a bizonyítványuk.
A gyerekek 95%-a végig kitűnő, így az egyetem elvégzéséig kapja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíját, tette hozzá az elnök.
Az elmúlt 30 évben már képeztünk ki, már úgy értem, hogy az egyetemek, atomfizikustól kezdve pilótán át palettáncosig nagyon sikeres embereket, akik, hogyha ezekkel a feltételekkel elvégzik az egyetemet, akkor az esetek több mint a 90%-ában sikeres emberek is lesznek.
A pályázat feltételei szerint hátrányos helyzetűnek az számít, akinek az egyfőre jutó jövedelem a családban nem haladja meg a havi 55 ezer forintot, amiben a pótlékok is benne vannak.
Igazság, hogy én csodálom azokat a gyerekeket, akik ilyen körülmények között annyit tudnak tanulni, hogy kitűnő a bizonyítványuk.
A pályázatokat október 12-ig lehet postára adni. A pályázati űrlap elérhető a Gyermekmentő Szolgálat honlapján, a gyermekmentő.hu oldalon.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!